Köszönöm a kedves felvezetést. Bólogathattam volna, amikor elhangzott az, hogy két nagy iskola képviselői ülnek itt, a Bercsényesek és a Deákosok. Én is deákos voltam, úgyhogy egyel többen vannak a deákosok. Hogyha esetleg valami sorverseny lesz, akkor bizonyos pontokon szívesen beszállok a deákos csapatba. Nem mindegy, hogy azért mindent nem tudok megcsinálni, de igyekezni fogok. Tehát én is a deákba tanultam annak idején, és ha ott a deákos koromban megkérdezték volna tőlem, hogy mi az a logisztika, akkor fogalmam se lett volna róla. Tényleg elképzelésem se lett volna. És hogyha ezt mondjuk egy olyan 20 évesen kérdezték volna meg, mikor már ide jártam, akkor se lett volna semmi fogalmam róla. Én később jöttem rá, hogy engem tulajdonképpen a logisztika nagyon érdekel. Talán annyit elmondtam volna, hogy az itt ülők közül is többen, hogy logisztika, hát biztos vonatokról szól, meg hajókról, meg áruszállításról, igen, nagyjából napjainkban erről szól. Viszont az előadásomat én azzal kezdem, hogy miről szólt régen, hogyan alakult ki, hogyan keletkezett a logisztika. Ezen az előadáson ezekről a dolgokról lesz szó, amit a kivetítőn is látszik. Először is logisztikai kihívásokról és megoldásokról a múltban, a régmúltban, logisztika eredete. Utána, hogy hogyan került át a logisztika a napjainkra, amikor már egy nem katonai egyetemen is egy ilyen katonai dologról, mint a logisztika hallhatunk előadást. És utána, hogy kicsit könnyítsek a helyzeten, illetve kicsit oldjam a feszélyezett hangulatot, modern és kevésbé modern megoldásokat fogok bemutatni a korunk logisztikai problémáira, és néhány érdekességet is fogok majd mutatni a végén, ami mind-mind a logisztikához köthető. Hát véletlenül elszóltam az előző pár mondatomban, hogy honnan indult a logisztika. A logisztika, mint oly sok dolog a világban, először a háborúkban jelent meg. Az volt egy olyan fontosságú dolog már az ókortól kezdve, amikor rájöttek a hadvezérek, hogy semmit nem ér egy hatalmas hadsereg, akár még fegyvereik is lehetnek ókorba, hogyha például az a hadsereg nem tud enni, vagy az a hadsereg például elfogy a víz, akkor ott szétszélednek, a katonák elkezdenek vizet keresni, az már nem is hadsereg, az már inkább csak ilyen gyülevész had. És az ókortól kezdve küzdöttek azért az akkori logisztikusok tulajdonképpen, hogy a hadsereg menetel, a katonáknak az a feladat, hogy harcoljon, de enni azért tudjanak. Sokat lehetne beszélni az ókor nagy háborúiról, az itt ülők mindegyik ezt megteszi történelem órákon, biztos vagyok benne, hogy sokan túl is vannak. Nem tudom, hogy hány évesek a fiatalok, akik itt vannak, de valószínűleg Hannibál történetét már hallották a második pún háborúban. Hannibálnak volt egy arany ötlete, méghozzá, hogy át kell az Alpokon. Megvoltak a stratégiai okai ennek, szépen kitalálta, és aztán utána több más hadvezér is alkalmazta. Napóleon volt a másik, aki azt mondta, hogy az Alpokon keresztül megtámadható jól Itália. És a történetet ismerjük, elefántokkal kelt át az Alpokon. Itt látszik az út, és bizony, hát az Alpokon keresztül vezetett az út. Aztán szomorú vége lett ugye a történetnek, tudjuk, hogy annyira nem sikerült a eredeti célt kitűzni, és a második pun háborút el is vesztették, nem feltétlenül az Alpokon történő átkeléssel, de egy logisztikai problémát vetített elő ezzel. Mégpedig az, hogy a hadsereg mozgásánál nem elhanyagolható az, hogy merre halad a hadsereg, illetve hogy milyen eszközökkel. Látható egy szép szobor Hannibálról, illetve egy festmény arról, hogy valószínűleg hogy történt ez az átkelés. És hát a sarkalatos pont az, hogy ennek az elefántnak csak simán nem tetszik, hogy át kell menni ezen a hegygerincen. Ez az elefánt pedig ennek nem is sikerült bevenni ott fönt azt a kanyart, éppen hull lefelé. Vannak aztán legendák is erről az átkelésről. Például az egyik kedvencem az, hogy megtorpantak a katonák állítólag az egyik lelógó sziklánál, a havas hágó tetején, hogy ők nem mernek tovább menni, ez nem biztonságos. Joggal mondhatta Hannibál, hogy na idejébe találtátok ti ki is, hát már felmentünk, most már menjünk tovább. És amúgy ő mindig elől ment, tehát ő mutatott példát a katonáinak, állítólag a hadvezéri botját hozzávágta a sziklához, hogy hát lássátok, milyen erős ez a szikla, és a szikla tényleg kibírta, de ugye ő egy ilyen alföldi gyerek volt, és hát nem számolt azzal, hogy a nagy hangtól lavina fog keletkezni, és állítólag a hadseregének egy részét elsodorta. A másik érdekes logisztikai ötlete az volt Hannibálnak, hogy tudta ő, hogy az elefántok nem feltétlenül a hegyekbe valók, a Alpokon átkelésének kifejezetten alkalmatlanok, így állítólag belekalkulálta azt a hadsereg élelmezésébe, hogy ott bizonyos elefántok meg fognak dögleni, és azt majd meg kell enni. És nem vittek magukkal elég élelmet, mert tudták, hogy majd elefántokat megeszik. Nagyon kevés elefánt ért át amúgy az Alpokon, nagyon kevés elefánt vett részt a csatákban, és gyakorlatilag semmi hadászati jelentősége nem volt annak, hogy elefántok voltak ott. Ez is csak egy érdekesség a hadászat világából. A rómaiak tudták, hogy mit kell csinálni, hogy elefántokkal támadnak ellenük. Én is tudom, én elfutottam volna. A rómaiak sokkal jobb ötletük volt, illetve tapasztalatuk, észrevették, vagyis hát megtanulták, hogy az elefántok nem szeretik a malac üvöltését, ugyanott sírnak, rínak a malacok. Ezért bármilyen furcsa lángoló malacokat eresztettek be az elefántok közé, azok meg szétfutottak. Úgyhogy hát ez volt az első ilyen nagy háborúban ilyen logisztikai probléma, hogy nem tudtak átmenni. Másik történelmi pont, amit kiemeltem, szintén logisztikával kapcsolatos, az a török hadseregnek Kőszeg ostroma. Nagyon jó, szép történet, ismerjük, Jöris Miklós, horvát báron 46 katonával és 700 környékről a várba menekült paraszttal állt neki megvédeni 1532-ben a kőszegi várat, és első nagy Szulejmán pedig nem tudják, hogy pontosan mennyi, de nagyon sok emberrel érkezett a vár alá, és igen, augusztus 29-én abba hagyták az ostromot, és elvonultak szégyen szemre, visszakullogtak a vártól, és 11 órakor történt a legenda szerint ez az elkullogás rész, tehát a győzelem. Ezért, hogyha valaki óra átállítás környékén jár Kőszegen, semmiképpen se menjen be a templomba szólni a papnak, úgyis 11 órakor harangoznak, nem azért, mert nem tudják, hogy mennyi a pontos idő, hanem hát ennek a nagy győzelemnek az emlékére. Azóta is vitatkoznak a történészek, nem tudják pontosan, hogy mi történt, miért fordult vissza, de azt se tudják, hogy mit keresett Kőszegnél. Rengeteg elmélet létezik rá. Én most a logisztikai oldalát fogom meg ennek. És a következő képen egy térkép, hát valamennyire látszik egy vaktérkép, illetve 1526 és 1544 között a törököknek a hadjáratait tartalmazza. Jó sok vonal megy, igen, Budai vár, volt egy sikertelen ostroma már Szulejmánnak a Bécs elfoglalására, és a mi esetünkben a kőszegi csata, az meg az látszik, hogy erre felé ment itt fel. Hát észreveszünk, hogy mindegyik hadjárat során felfelé halad Budára, nem azért, mert Buda egy szép hely, meg már elfoglaltuk, miért nem mennénk arra, hanem azért, mert szükségük volt a Dunára. A Dunára, ahol azt a rengeteg dolgot, ami egy 90 ezeres hadseregnek a mozgatásához kell, azt mind a Duna mentén kellett felhozni, mindenféle nagy hajókkal oldották meg, hogy az ellátmány az kövesse a hadsereget megfelelő ütemben. Ugye a hadsereg olyan gyorsan tud haladni, nem ahogyan az emberek bírják, hanem úgy, ahogyan az ellátmány tudja őket követni. Élelmet nem vittek akkor, 90 ezer embernek az megoldhatatlan lett volna abban az időben, érdekes módon ők úgy összegyűjtötték menet közben, tehát elvették a helyi emberektől, és állítólag Szulejmánnak az volt a nagy ötlete, hogy azért megy olyan helyen, ahol nem a Duna mellett megy, mert itt már olyan sokat mentek, hogy már nem nagyon volt élelem. Az emberek már elmenekültek, vagy máshol laktak, nem nagyon tudott itt már élelmet szerezni útközben ez a 90 ezer ember. Itt még nem jártunk, itt biztos van élelem. És ez a számításuk nem jött be. Ha volt is élelem, azt elrejtették, az emberek elmenekültek a török hadsereg közelettére, úgyhogy éhesen értek Kőszeg alá. És nagy nyomás alatt voltak, mert ugye a várakba tudtak egyedül élelmet venni, a várak jó sok élelemmel voltak ellátva, és ezért álltak meg Kőszegnél, ugye már olyan közel jártak Bécshez, tovább is mehettek volna, lehet, hogy megnyerték volna az európai háborút. De éhesek voltak, meg kellett állniuk. És a visszafordulás is valószínűleg azért volt, mert nem bírta tovább a sereg. A Szulejmán biztos maradt volna még, de egyedül, mert a éhes hadsereg azt mondta, hogy jó van, hát ezt folytasd egyedül, én visszafordulok. És hát ennek megfelelően tulajdonképpen nem a történészek vitatkoznak, hány nap kellett volna még az ostromnak, sok helyen kidőlt a fal, az emberek fele, hát jó 46 katona, 700 paraszt, a fele meghalt már, nem bírták volna sokáig, és állítólag Gyuris is írt is egy levelet a birodalmi főhercegnek, hogy az vigasztalja egyedül, mert hát látja, segítséget nem kap, de hősi halált fog halni. Tehát ő már le is írta a levélbe, hogy neki vége, és akkor visszafordultak. Nem azt mondom, hogy a logisztika nyerte meg, a hősiesség nyerte meg. Gyuris isnek semmiképpen nem veszem el a kenyerét, de itt is látszik, hogy egy logisztikai hiba vagy rossz tervezés okozta azt, hogy vissza kellett fordulni a hadaknak. Lépjünk egy nagyot, kettő között is nagyon sok érdekességet lehetne mondani a logisztikáról, a logisztikai tervezés fontosságáról, meg a hibákról, amik a logisztikával kapcsolatosak. Csak egyet még a II. Világháborúhoz nem is érek el, csak gyorsan Napóleon állítólag ő volt az, aki a konzervet kitalálta, hogy tudjon élelmet adni a hadseregnek, amikor Egyiptomba ment. De mégis ugorjunk egy nagyot, és menjünk a csendes óceáni hadszíntérre a II. Világháborúba. Szerettem volna egy történelem atlaszból szerezni képet, hogy talán ismerős legyen, otthon érezzék magukat a fiatalok. A csendes óceáni hadszíntér. Zölddel jelölték, hogy az amerikaiak a nagy bázisukról, Hawaii-ról hogyan közelítették meg Japánt, ugye ez volt a szigetről szigetre ugrálásnak a taktikája. És ez volt az a pont a világtörténelemben, amikor egy kicsit túl sok lett a logisztika. Tehát annyira nagy feladatot jelentett az, hogy ezen a sok szigeten, ennek a sok különböző katona, sok különböző fegyverébe töltényt juttassanak. Tehát csak egy legegyszerűbb dolog élelemről, meg hogy újság, hogy legyen olvasni valójuk, hogyha esetleg szünet van a háborúba. Nem is beszélek, csak a legfontosabbakról, az üzemanyagról, meg a töltényről. Régen milyen egyszerű volt egy ilyen török hadseregnek, mennyi dolog kellett? Hát nem sok. Itt elképesztő változatos dolgokat kellett szállítani, rengeteg szigetre kellett egyszerre eljuttatni, nagyon nagy távolságra kellett eljuttatni, az anyaország mégis azért messze volt az Egyesült Államok, ez egy óceánnak a túlpartja, ahol a harcok folytak, és közben nem lehetett olyan össze-vissza szállítani, meg kellett szervezni ezt az egészet, hiszen a tengeralattjárók harcoltak, ellenük vadásztak a hajókra, nem lehetett össze-vissza csinálni ezt a... Plusz hát persze a legkevesebb akkor is már a hajó volt, tehát ha nem jutottál, viszont ha nem jutott fegyver egy szigetre, és akár ilyen messzere is, mint Ausztrália, veszélyeztette ugye a hadsereget. És ezek azok a főbb szempontok, ami miatt a II. Világháború minden korábbinál nagyobb logisztikai kihívás elé állította a hadseregeket, illetve hadseregekben a logisztikusokat. Minden korábbinál nagyobb tömegű embert, fegyvert és eszközt kellett szállítani, és minden korábbinál nagyobb távolságra. Első világháborúban megállt ugye a frontvonal, nem volt olyan nagyon nehéz megoldani oda az eljutást, ott is persze voltak gondok, de itt hatalmas távolságok. Gondoljunk arra, hogy Németország az Oroszország, a Szovjetunió ellen harcolt, több ezer kilométert haladt egy fél év alatt. Szép dolog, de utána mondjuk elromlott a tank, kellett hozzá egy alkatrész. Több ezer kilométerre vasútvonalak meg ugye nem voltak felrobbantva. Felgyorsult a háború. Szulejmánnak a hadserege azokkal a nagy ágyukkal egy rosszul kiépített sáros úton mennyivel tudott menni. Második világháborúban a tankok mennyivel tudtak menni, ugye mennyivel könnyebben. Igen, ez szép dolog, csak az árunak utána kellett menni. És az utak nem lettek feltétlenül jobbak. Egy sáros uta törököknél is ugyanolyan sáros volt, mint a második világháborúban, nem nagyon voltak még. És itt született meg egy új szakma, és ez a szakma a logisztika, ahol kifejezetten azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Hogyan lehet, hogy mindenkinek jusson fegyver, mindenkinek jusson lőszer, és minden más, ami kellett a hadseregbe. És mindezt úgy, hogy a lehető legolcsóban, a lehető legkevesebb eszközzel. Egy kép San Francisco kikötőjéről a II. Világháború idejében. Borzasztó hosszú sorokba állnak az elkészített teherautók, tankok és így tovább. Vonatok húzzák, vonják a vasúti kocsikat és várják a hajókat. Igyekeztek a leggyorsabban berakni a hajóba az árut, és menjen gyorsan, ne várjunk, mert szükség van rá. Elképesztő logisztikai kihívás elé állította a hadsereget. És tulajdonképpen itt történt meg az, hogy matematikusok is dolgoztak azon, hogy hogyan lehetne kiszámolni, hogy ez a legolcsóbb legyen. És még az utakról, még egy történet a világháborúról, amikor az Ardenneken átkeltek a németek a háború elején, tehát az első akkor sikeres próbálkozásnál, az Ardenneken 41 ezer tehergépjármű szeretett volna átmenni, és hát ez egy háború, úgyhogy úgy siettek volna, hogy minél előbb odaérjenek, és akkor a dugó alakult ki, hogy valami még el se indult, az elején meg már harcolt, és egy rosszul, tulajdonképpen egy bátor tett volt, rosszul mérték fel ugye itt az árteresztő képességét az Ardenneknek. A történelem őket igazolta, azt a csatát megnyerték. És a háborúnak vége lett egy nagy gazdasági fellendülés, itt egy boldog amerikai hölgyet látunk, hogy örül, hogy mennyi szép új konyhai eszköze van. Béke volt, gazdasági fellendülés, Európát újjáépítették, Marshall segély. Rendkívül hosszú ellátási útvonalak voltak, mind az előző dián a háborúban, csak most a gazdaságban, és nem az anyaországból kellett a harcoló alakulatoknak, hanem a gyárakból kellett a vevőknek eljuttatni. És nem csak az Amerikai Egyesült Államokba, hiszen amerikai pénzből segítették az európaiakat, Európában ugye nem voltak gyárak, Amerikából kellett vinni a rengeteg árut az ottani újjáépítéshez. És a gyorsaság itt is hirtelen sokkal fontosabb lett, mint korábban. És tulajdonképpen ez az a pont, amikor azok az emberek, akik eddig azzal foglalkoztak, hogy a lehető leggyorsabban eljusson a fegyver a katonákhoz, hirtelen azzal kezdtek foglalkozni, hogy gyorsan, olcsón eljutassák az árut az emberekhez. Kitanulták a szakmát a háborúban, nagy béke beköszöntött, a civil életbe elkezdtek logisztikával foglalkozni. Na és valahogy így kezdődött. Váltok egyet, és átmegyek a logisztikának a áruszállítás oldalára, amit úgy mindenki lát, és amivel úgy jobban is fél. Mindjárt ilyen nagyon tudományos ábra lett itt. 1% GDP növekedéshez, ugye a GDP, hát hallottatok róla, biztos vagyok benne, a gazdaságot mutatja, hogy egy országban mennyi árut, szolgáltatást termelnek meg. Ennek az 1%-os növekedéséhez 3%-os áruszállítási teljesítmény növekedés kell. Ez egy összefüggés. Ahhoz, hogy egy akármivel többet gyártsunk, ugyanannyi szor 3 áruszállítási teljesítményre van szükség. Ez a kis diagram pedig 1900-tól 2000-ig mutatja a GDP növekedését az Egyesült Államokban, 2000-ben érvényes dollár árfolyamon. Látszik, hogy 5000-ről gyönyörűen felment 40000-re. Háromszor ennyi növekedésre van szükség, tehát az áruszállításban. 1900-tól 2000-ig, de különösen a II. Világháború után a béke beköszöntével megugrik a GDP, automatikusan vonja maga után azt, hogy bizony ehhez áruszállítási teljesítményt is kell tenni, tehát teherautók, vonatok, repülők és hajók kellenek hozzá. Ez amúgy így volt a régi időkben is, ez nem a világháború után alakult ki, de a GDP növekedés ekkor indult hirtelen növekedésnek, és az akkor köszöntött be az áruszállításnak az a korszak, amit mi ismerünk. Mivel történik az áruszállítás? Ugye hát a négy nagyot kiemeltem, tengerhajózás, közúti szállítás, vasúti szállítás, illetve légi szállítással történik. Vannak még más megoldások is, mindjárt fogok mutatni dolgokat. Lényeg az, hogy ezek azok, amik a terhükön viszik tulajdonképpen ezt a GDP növekedést, eljuttatják az árut. Mindegyiknek megvannak maguk előnyei, ahol használják őket. A tengerhajózás az elképesztő méretben nőtt az elmúlt 50 évben, sőt, most már 70. És el szoktam mondani ezt a példát órákon, nekem nagyon látványos, hogy ha itt képeznénk két halmot itt a tanári asztalon, és mindent, ami nálunk van, telefonokat, ruhákat, táskát, kiegészítőt, mindent két halomba szednénk, az egyikbe azt, ami Ázsiából jött ebbe a egyetemi épületbe, a másik meg, ami mondjuk Európán belül készült és jött ide, meglepően kicsi halmot kapnánk az európainál. Ruhák nagy része, telefonok, számítógépek, de még az is lehet, hogy a papír nagy része Ázsiából jött. És az elképesztő mennyiségű áru, ezt természetesen valahogyan olcsón kellett idehozni, hiszen különben nem érné meg Ázsiából hozni. Ugye értelemszerűen elképzelhetetlen lett volna, hogy gyapjút például, vagy textilipari termékeket Ázsiából hozzanak, csak azért, mert ott olcsóbb. Mondjuk ezelőtt 100 évvel. Mi oldja meg ezt? Tehát ezek ugye a konténerhajók, erről is lesz majd egy-két történetem. Közúti és vasúti szállítás, ezek azok, amik ugye a klasszikus szárazföldi szállítási módok, ezek versenyeznek is egymással, erről is lesz majd egy dián, meg egy-két kérdésem. Illetve a légi szállítás, ami a technológiai fejlődésnek köszönhetően napjainkban a legfejlettebb, erről is lesz majd egy-két dia, illetve egy-két érdekes és vidám történet. Az első az a konténerek. Hát egy hátsó része egy hajónak van lefényképezve, konténerek még folytatódnak egy kicsit lejjebb is, elképesztő mennyiségű konténer tudnak ezek a modern konténerhajók elvinni, hogy egy ilyen konténerből körülbelül olyan 10-15 ezer darab fér fel egy hajóra. És miért jók ezek a konténerek? Egyszerűen azért, mert nagyon olcsón lehet velük megoldani ezt a szállítást, viszonylag egyszerű és hatalmas mennyiség fér bele ezekbe a nagy hajókba, plusz rendkívül gyorsan tudják rakni a kikötőbe. Ez a másik érdekesség, ugye a régi klasszikus felfogás, hogy a kikötőkbe az emberek a hátukon hordták fel a zsákokat, meg ilyen kezdetleges darukkal emelték be a Titanicba az autókat, meg a csomagokat. Szép dolog, csak egy hétig tartott egy nagy hajónak a megrakása. És addig, amíg a hajó a kikötőbe áll, addig nem pénzt keres, hanem ugye várakozik. Sokkal jobb, hogyha mondjuk egy éjszaka alatt 10-szer, 100-szor annyi árut be tudnak rakni egy hajóba, és ahelyett, hogy egy helyben állnak és várják, hogy megrakják őket a lelkes matrózok, inkább szállít. Aztán egy kicsit nagy méreteket öltött ezek a konténerhajók, lesz majd egy-két kép a végén az előadásnak, meg egy-két vidám és kevésbé vidám történet arról, hogy mi történik ezekkel. Egy másik modern megoldás napjainkban a kombinált áruszállítás. Szöveg helyett beszélnek a képek, néhány klasszikus. Megérkezik a záró a kikötőbe konténereken, az előbb látott konténerhajónak a hátulját látjuk itt, darukkal vasúti kocsira rakják, és már jön is Budapestre, Európa más nagyvárosaiba, benne pedig a telefonjaink, a ruháink, és a különböző elektronikai dolgok, és minden, ami Ázsiából jön. Mert mondanom sem kell, hogy ez a konténerszállítás viszi a hátán azt a trendet napjainkban, hogy Ázsiába gyártják a termékek nagy részét, és azt mind el kell vinni a világ különböző pontjaira. Rengeteg sok ilyen nagy hajóra van szükség. Érdekes dolog amúgy ez, hogy Ázsiában gyártják a dolgokat. A világ összes nyakkendőjének 80-90%-át egy kínai városban gyártják. A világ összes esernyőjének a 70%-át egy másik kínai városban gyártják. Arra specializálódott, sehol nem gyártanak esernyőt, mert abban a városban annyira olcsón gyártják, hogy gyakorlatilag mindenkit tönkre tud tenni, de nem érnének vele semmit, ha nem tudnák ezekkel a modern eszközökkel, meg megoldásokkal gyorsan elszállítani, és természetesen olcsón. Ez a kép mutatja, ahogyan a félpót kocsikat, tehát keréken megérkezik szépen közúton a záró, akár egy kikötőben, mert ezt akár hajóla is lehetne rakni, akár ebbe az esetben egy vasútállomásra, és lám a félpót kocsikat rárakják vonatra, és onnantól villámgyorsan, idézőjelbe villámgyorsan, de vonaton nagy távolságra el tudják vinni gazdaságosan. Illetve a harmadik, amilyeneket lehetett még látni nem is olyan régen Magyarországon is, hogy a tehergépjárművek feljárnak szépen egymás után a vonatra, a sofőrök itt az elején kártyáznak, várják, hogy odaérjenek, és környezettudatosan eljuttatják ezt a rengeteg tehergépjárművet a célállomásra. Sokan azt mondják, a kombinált áruforrozása a jövő, mert hogy környezettudatos, tehát olcsóvá teszi, illetve több közlekedési alágazatnak az előnyeit egyesíti. Néhány gondolat a légi áruszállításra. Nem tudom, mennyire látszik a kép. Ezt mielőtt ide jöttem, akkor csináltam egy pillanatképet az interneten egy honlapról, ami mutatja, hogy 13:50-kor, tehát körülbelül egy órája, mi volt a helyzet itt Magyarország fölött a légi szállításban. És látszik, hogy ez, amit itt kijelöltem, ez egy óriás gép, ez éppen Párizsból tart Kuala Lumpurba, jelenleg Balaton-Boglár magasságában. Győr fölött itt sorba álltak a gépek, mindegyik Bécsbe szeretne leszállni, rengeteg repülőgép van, csak itt a Magyarországnak a nyugati részén. Ugyanez Európában, egy kicsit komolyabban néz ki, ugye hát most lehet, hogy sokan itt önök közül légi irányítók szerettek volna lenni, lehet most elment tőle a kedvük, kicsit bonyolult ez a kép, rengeteg repülő van a levegőben, ugye Párizs, London, Frankfurt, ahol elég nagy, hogy úgy mondjam, dugó alakult ki, rengeteg repülőgép indult el Észak-Amerika felé, délután meg majd jönnek, illetve bocsánat, az már reggel pedig majd jönnek holnap Észak-Amerika felől a gépek, rengeteg repülő van a világon. És ami érdekes, hogy ennek van áruszállítási kapcsolata is. Ugyanis amikor mi felszállunk egy repülőre, akárhonnan, akárhol repülünk, vagyunk mi utasok fönt, kényelmesen üldögélünk, fogyasztjuk a kávét, a csomagjaink lent vannak, és rengeteg áru is utazik minden egyes géppel. Tehát nem csak utasok vannak azon a géppen, hanem áruk. Ugye a Kigyók a fedélzeten című film jut az eszembe, ott is megtörtént a baj, kiszabadultak a kigyók. Nem csak kigyókat, mindenféle árut szállítanak légi úton. Egy pár gondolatról, mit szállítunk levegőben és miért? Kicsit segítek, gyorsan romló és értékes árukat. A gyorsan romlót értjük. Vagy azért, mert tényleg elromlik, tulipán elhervad, napos csibe felnő. Komoly gondok lehetnek. Másik gyorsan romló kategória az ugye a újságok. A tegnapi New York Times már nem ér semmit, a mainak van értéke. Valójában az újság nem megy tönkre, de mégis jó dolog, hogyha időben odaér. A másik, na ez érdekesebb, hogy értékes dolgokat szállítanak a levegőbe. Mit gondoltok, miért szállítanak értékes dolgokat légiszállítással? Ez egy kérdés, és innentől kezdve több kérdést fogok feltenni, és nyugodtan várok rá választ.
Hát talán azért, mert az értéke az akár melyik pillanatban csökkenhet.
Igen, ez ugye a gyorsan romlóra különösen igaz, de olyanok is vannak, amik nem csökken az értékük, például arany vagy egy szép festmény, és mégis szívesen szállítják repülővel, de vajon miért?
Biztonságos.
Biztonságos. Miért biztonságos?
Mert most, hogyha így oda tud érni, és ha mondjuk autóval vinnék, akkor lehetne dugó vagy valami.
Igen, nagyon jó. Tehát például van az a dolog, hogy maga az eljutásnak a biztonsága. Elrabolni se lehet olyan könnyen a levegőbe, bár ez ugye vasúton, ha megy is, nehéz rabolni. De mégis a biztonság egy nagyon fontos pontja az, hogy igen, nem lehet kirabolni. Betettem ide egy képet egy számítógépes játékból. Ez a GTA-nak a negyedik része, és aki esetleg játszott vele, biztos észrevette, hogy ha betévedek ugye a reptére körülnézni ebbe a játékba, hát azon jönnek a rendőrök és elvisznek. Ez a valóságban is így van. Nem tudnak az emberek bemenni és lopni a reptéren. A legbiztonságosabb szállítási mód, egyrészt maga a szállítás is, illetve a repterek is. Ez egy érdekesség, hogy a légi szállításnak van egy olyan vonulata is, hogy nem csak a gyorsan romló dolgokat, tehát posta, sajtó, hanem az értékes dolgokat, festmény, nagyértékű gépek szintén légi úton szállítja. Egy másik érdekes kérdés a jelenlegi közlekedés politikából, hogy úgy mondjam, hogy nagyon sokat szállítanak közúton, és nagyon keveset szállítanak vasúton árut. Ez a kép, ez ennek pont az ellentétét mutatja, hogy üres az autópálya, és fönt megy a vasút, ez egy idilli kép lenne. Illetve a személyautók nem zavaróak, inkább a kamionok zavaróak. Mit gondoltok, miért nem szereti annyira egy ország, vagy egy mondjuk egy Európai Unió, hogyha közúton viszik az áruk nagy részét vasút helyett? Mik lehetnek ezek?
Akadályozza a forgalmat.
Így van, dugókat okoz, az meg csökkenti a gazdaság teljesítő képességét, a munkások nem dolgoznak, hanem a dugóban állnak. És a másik nagyok? Az utaknak se tesz jót, sőt, kifejezetten a legnagyobb problémát az okozza, hogy a tehergépjárművek tönkreteszik az utat, illetve, és ez is csak egy érdekesség, nem is csak az a baj, hiszen a vasút is tönkreteszi a sínt egy idő után. Az a baj, hogy a közúti szállítók nem fizetik meg azt az okozott kárt, tehát nem fizetnek azért, mert tönkrement az M1-es. Ugye, ez egy nagy különbség a vasút és a közút között. Az, hogy miért inkább a közutat választják, ugye kettő dolgot írtam fel, kevesebb áruk el gyorsabban. Tehát nem az van, mint régen, hogy óriási mennyiséget rendeltek a gyárak, és hát egy telefongyár nem fog rendelni hatalmas mennyiségeket, üvegből például egy telefonhoz, vagy műanyagból. Keveset, de azt gyorsan vigyék oda. És erre van egy extrém példa, amikor lemarad egy küldemény. Akár egy óceánjáró hajóról lemarad egy küldemény, innen Európából, Észak-Amerikába visznek egy alkatrészt, 10 000 darabot, és mikor kibontják, látják, hogy 100 rossz van benne, rosszat csomagoltak. Kicsi dolgok, mégis hatalmas fontossága van, hogy az odaérjen, vagy nem. És vannak olyan emberek, akinek az a szakmája, hogy útlevéllel és egy üres bőröndel ülnek otthon, és várják a telefonhívást, és hogy egy cég belefut egy ilyenbe. Nagyon dühös az észak-amerikai illetve észak-amerikai vevő. Ez az ember az üres bőröndjével megjelenik a vállalatnál, vesznek neki egy repülőjegyet, a bőröndbe beteszik az árut, vámáru nyilatkozat, ami kell, hogy a vámon ne legyen gond, és azonnal viszi ki a céges autó a reptére, felszáll, 24 óra múlva levegőbe odavitte, ugye a légi úton oda szállította az árut. Annyira felgyorsult a gazdaság, annyira gyorsan kellenek az áruk, és annyira mérgesek, hogyha nincsen ott. Tehát egy ilyen átalakulás van, illetve a másik, az a tehervonat. Mit gondoltok, hogyha úgy nézzük a tehervonatokat, nem úgy, hogy amikor ténylegesen megy a pályán egy vonat, hanem hogy én feladom az árut vasúti szállításra, majd valamikor megérkezik az áru tőlem 200 kilométerre, veszedem, és a kettő között lemérem a eltelt időt, meg megnézem a kettő közötti távolságot, akkor ki tudok számolni egy átlagsebességet. Valójában a vonat, amikor megy, gyorsan megy, amikor áll, akkor meg nem. Mit gondoltok, mennyi ez a kiszámolt átlagsebesség körülbelül? Mondja itt valaki 60 km/h. Körülbelül olyan 5 km/h. valójában, ha megy, akkor nagyon gyorsan megy a vonat, akár vad esetben ugye 160-nal is mehetne, de olyan sokat áll, kell állnia, hogy mire véget ér az út, addig kb. 5 km per óra lesz. Hát ennél még egy folyami áruszállító hajó is gyorsabb, ugye? És hát elérkeztünk a különlegességekhez. Talán ez az, ami a leginkább megmutatja, hogy miért választottam annak idején a logisztikát, mert ilyen kis érdekességet lehet látni benne. A legnagyobb hajó, ami az óceánokat járta, az egy tankerhajó volt, az volt a neve, hogy Nok Nevis, és itt a végén van az összehasonlításnak, és elég komoly dolgokat utasított maga mögé. Hát egy focipálya is jó nagy, hogyha valaki ugye focizik, és hogy hirtelen végig akarja futni, akkor tudja ő is, hogy nagy. Kiemelek még néhányat, itt van a Titanic, az Eiffel-torony, itt van a Queen Mary 2, egy hatalmas luxus óceánjáró, Empire State Building, és mindegyiket maga mögé utasította ez az óriási tankerhajó. Ezen a fényképen is látszik, hogy hát ez egy nagy hajóra sikerült, és ezzel kapcsolatban néhány érdekesség. Egyrészt 8 km kellett neki, hogy megálljon, ugye fék nincs rajta, nem tudtak máshogyan fékezni, hát megáll ez egy idő után. Elég nagy tervezést igényelt, hiszen 8 km korábban már tudni kellett, hogy meg kellene majd állni. A másik dolog, hogy nem azért nincsenek ekkora hajók a világban, mert a hajógyártóknak nincs kedve ilyen nagyot építeni, hogy ne felejtsük, minél nagyobb hajót építik, annál több árut visz, de ugyanannyi matróz kell rá, meg nem kell annyira sok, annyival több üzemanyag. Tehát magyarul egy konténer elszállítása annál olcsóbb, vagy egy hordó kőolaj elszállítása annál olcsóbb, minél többet viszek egyszerre. Van valakinek ötlete, hogy mi akadályozza meg, hogy ilyen végtelen nagy hajókat gyártsanak sokat? Persze vannak költségvonzatai is, de egy nagyon gyakorlatias dologra kellene gondolni. Miért nem gyártanak hatalmasabb hajókat? Hiszen most mondtam, minél nagyobb, annál olcsóbb egyet elszállítani, annál több a profit minden egyes darabon.
Hát mert hogyha például valami történik a hajóval, akkor viszont sokkal nagyobb a vesztesség.
Ez nagyon nagy igazság, arra az egy hajóra viszont nagyon kell vigyázni, ugye, amit így legyártanak, de nem ez az oka. Igen?
Hát minél nagyobb a hajó, annál több áru kell rá, és ha nem telik meg a hajó, akkor minél többet kell várnia, és ha minél többet vár, akkor később fog eljutni az áru oda, hova tervezik.
Így van, nagyon jó gondolat. Ezt a kockázatot napjainkban vállalnák a hajóstársaságok, mert annyira sok áru megy, és azt ugye annyira jó előre le tudják foglalni, hogy biztosra mennének vele, hogy a nagy hajók megteljenek, majd a kicsik várnak. Tehát ezt is meg tudnák oldani. Nagyon gyakorlatias oka van. Azt is mondhatom, hogy arcpirítóan egyszerű oka van. A Panama csatornán és a Suezi csatornán nem férnek át. Ezek a nagy hajók már nem férnek át, és senki nem mer akkora hajót venni, hogy ezen a két nagyon fontos csatornán ne tudjon átmenni, mert ha ott nem tud átmenni, akkor egy csomó megrendelés nem tud kielégíteni. Ezzel a hajóval egy kicsit annyira túllőttek a célon, hogy ez a merülése miatt a La Manche csatornán se tudott menni. Tehát azért ez még nem, hogy a Suezi meg a Panama csatornán, de természetesen mondanom se kell, pontosan tudták, hogy mi és mi között fogják használni ezt az óriás hajót. Sajnos már nem lehet látni, mert szétszették darabokra, meg nem használják. A másik, amit viszont most szintén nem lehet látni, mert Palermo kikötőjébe javítják, volt rajta egy kisebb tűz, ez a Maersk hajós társaságnak a Emma Maersk nevű hajója. 12 000 normál méretű konténer fér fel rá. A Panama csatornán már se fér át. A Suezi csatornán még pont átfér, és pont ott történt vele a baleset ezelőtt egy hónappal, úgyhogy most ha valaki Palermóba járna, vagy tervezi, hogy elmegy, a kikötőbe lehet látni ezt a szép példányt. Most néhány érdekességet hagytam a végére a logisztika világából. Először is egy, az nincs is itt ezen a listán, de azzal kezdem, ez egy nagyon érdekes történet, a FedEx futárszolgálatról szól. Ugye ez is logisztika, számkivetett Tom Hanks. Magyarországon is üzemelő cégről van szó, és állítólag, én így hallottam, de természetesen elhiszem, hogy annyira örültek, amikor elkezdték a üzemet, amikor először jöttek Magyarországra, és akartak innen árut szállítani, hogy nagy ünnepséget tartottak. És mivel akkor kezdték az üzletet, ezért még nem volt olyan sok áru, ha jól emlékszem, egy levél volt. És állítólag a nagy ünneplésbe ezt az egy levelet itt felejtették, amikor elindult a szállítási folyamat, tehát vannak ilyen vidámságok a logisztikában. Néhány érdekesebb adat. Leghosszabb vonat például. Ausztráliában szénszállításra használnak egy vonatot. Ausztrália, nincs ott sok dolog, lehet nyugodtan pályát építeni, nem zavar senkit, hogyha az ember elindít egy nagy vonatot. Rendszeresen jár egy kikötő és egy szénbánya között egy 2,8 km hosszú, 161 teherkocsiból álló hát vonat, tehát ez nem is vonat, hanem ugye vonat plusz, mert két mozdony húzza, ez a leghosszabb. Itt természetesen Európában ez elképzelhetetlen, 2,8 km hosszú vonat, nem itt nem lenne 2,8 km vasútpálya, de amikor ennek a vonatnak félre kell állnia, mert jön egy Intercity, akkor lennének ugye gondban, hogy na most ezt aztán hova tegyük. Legforgalmasabb repülőtér, csak egy újabb adalék, hogy mekkora méretek vannak, a Atlantai Nemzetközi Repülőtér egy év alatt, 2012-es adat, 95 millió utas fordult meg ezen a reptéren, elképesztő szám. Illetve a hosszú távú repülésnek a, illetve a hosszú távú repülés szeretőknek a kedvence a New York-Szingapur járat, sajnos novemberben meg fogják szüntetni. Leszállás nélkül, tehát az ember becsekkol, köszön a stewardessnek, megmutatják a helyét, és jól szokja meg, mert 19 órát kell ülnie ott, és közben ez végig repül, de végül a New Yorkból elér Szingapurba. Ezek ilyen kis legek a logisztika világából, illetve néhány gyöngyszem, hogy hogyan szállítsunk, hogyan ne szállítsunk. Figyelni kell arra, hogy a súlypont a szállítóeszköz közepén legyen, ugye itt a kisfiúval ez megtörtént, tökéletesen középen van a gyerekülés, a hűtővel ez most nem sikerült. Ennek ellenére, ha ez nem Photoshop, akkor nagyon jól csinálja, hogy tud menni egy ilyen hűtőre rászerelve a biciklire. A másik kedvencem, amikor viszont a súlypont középre esik. Tehát itt aztán ezt a karosszériát tökéletesen tudja vinni a fiatalember biciklivel, és lássuk be, környezetvédelmi szempontból is rendkívül jó. És a végére, hogy nem mindig fenékig tej fel a tengeri szállítás. Itt azért majd kell matekozni, amikor ezeket a konténereket majd itt megpróbálják újra rendbe rakni, de hát látszik, hogy ezzel a hajóval elég komoly gondok vannak, kicsit a stabilitása megfordult. Hát nagyon remélem, köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon remélem, hogy azt is remélem, hogy legalább valamit megtudtak a logisztikáról, de azt is, hogy esetleg valakinek kedve támad a logisztikával foglalkozni a későbbiekben. És köszönöm a figyelmet, és jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő játékhoz, versenyhez, és ahogyan a kolléga Mészáros Péter mondta, várom a kérdéseket, ha van, akár most, akár kicsit kötetlenebben a kamerák keresztüze nélkül is. Köszönöm szépen a figyelmet!